Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Szeretettel kérjük, hogy mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel köszöntjük Szepesi László lelkipásztor testvérünket, aki Pasadétról érkezett hozzánk, hogy ma Isten igéjét hirdesse, hogy lelkipásztorunk szabadságunkban. Hálásan köszönjük szolgálatát. Szomorú szívvel jelentjük, hogy az elmúlt héten Ravatal mellett állottunk. 17-én kedden, 13 óra 45 perckor a Tamás utcai temetőben kísértük utolsó földi útjára Backó István 49 évet élt testvérünket, aki gyülekezetünk tagja volt. Urunk vigasztalását kérjük itt maradt özvegyére, négy gyermekére, édesanyjára és testvérére. A következő heti alkalmaink kedden 18 órakor biblióra, melynek keretében vizitációs egyházlátogatás lesz. Berkesi Gábor lelkipásztor testvérünk Pozsonyi úti gyülekezet lelkésze érkezik közénk, igét hirdet, és lehetőségünk lesz vele az előző évre visszatekinteni, valamint előre tekinteni. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra, hogy ne üres terembe prédikáljon lelkipásztor testvérünk, és különös tekintettel presbitertársakat várjuk szeretettel. Csütörtökön 18.30-kor Jézus mennybe menetelére emlékezünk, a gyülekezeti teremben tartunk Isten tiszteletet. Pénteken 9.30-tól babamama kör lesz, 10 órától a víziorgonai nyugdíjas házban tartunk Isten tiszteletet, valamint 17 órától konfirmantusok órája lesz. Jövő vasárnap, ha Urunk éltet, 9.30-tól Isten tisztelet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tisztelet lesz. Megköszönjük testvéreink adományait, egyben buzdítjuk is a testvéreket a további adományozásra. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 21. úrnapjára rendelt kérdést és feleleteket. Mit hiszel a közönséges keresztény anyaszentegyházban? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oldalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy ki-ki kötelességének megismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amelyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha többé ítéletre ne jussak.
Kedves testvérek, magasztaljuk Urunkat énekszóval, a 276. dicséret első három versét énekeljük. A 276. dicséret első verse így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Egyedüli reményem, jöjjetek, imádkozzunk. Hálát adunk neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy már a Heidelbergi KT szavain keresztül is a te igédre mutatva arra az örömre emlékeztettél bennünket, hogy te magad vagy az, aki alkalomra keresel bennünket, te vagy az, aki népedet újból és újból összegyűjtöd, és te vagy az, aki Krisztust adtad értünk, hogy megszabadíts minket a jelen való gonosz világból, megszabadíts bennünket ó emberünktől, amely a bűnnek él, és új életre hívsz el, készítesz fel, és ha elbukunk is, felemelsz, hogy neked éljünk és szolgáljunk. Hálát adunk neked, hogy ezen a mai úrnapon is, feltámadásod emléknapján is együtt lehetünk testvéri közösségben, énekkel, imádsággal, igéd előtti alázatban, adakozással és minden más egyébbel tisztelhetünk tégedet. Úrunk, szeretnénk kérni, hogy mindez nem megszokás legyen. A Szentlélek indítson bennünket, Urunk, a te ilyenfajta tiszteletedre. Add, Urunk, hogy igazi tiszteletté hadd váljon a közös hit által, hogy egy szájjal és egy szívvel magasztaljunk téged. És könyörgünk, Urunk, azért is ezért, mert nehéz gyakran így hozzád fordulnunk. Annyi fájdalom, keserűség, veszteség ér bennünket, akár az elmúlt héten is, szeretett testvérünk hazaköltözése és temetése. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj a mi szívünkben, adj vigasztalást, köszönjük, hogy hirdetted a feltámadás evangéliumát, és most is, Urunk, lelked által akarsz vigasztalni, erősíteni minket. De sok más egyéb is, Urunk, elválaszt minket attól, hogy őszintén téged szolgáljunk és dicsőítsünk. Ezért kérjük, hogy most is a Szentlélek indítson minket erre, tegyen alkalmassá és készé neved őszinte magasztalására. És kérjük is, Urunk, a hirdetett ige ne emberi szó legyen, hanem tőle jövő személyes üzenet, amely képes szíveket, életeket formálni. És nem általánosságban kérjük pusztán ezt, hanem személyesen magunkra nézve, Urunk, adj alázatot engedni a te szavadnak. És könyörgünk, Urunk, hogy ne csak itt közöttünk, hanem egyházunkban, Kárpát-medence szerte is, hirdetesd a te igédet, adj ébredést magyar népünk körében, minél többen megismerjenek téged, és valljanak személyes megváltójuknak. Így kérünk, áld meg Isten tiszteletünket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten hozzánk szóló személyes üzenetét, amelyet Sámuel próféta első könyvének második fejezetéből olvasok, az első 10 verset. Tehát Sámuel próféta első könyvének második fejezetéből így szól hozzánk az Úr üzenete. És imádkozott Anna, és ezt mondta. Örvendez az én szívem az Úrban. Felmagasztaltatott az én szalvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr. Sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övedzi fel. A megelégedettek bérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek. És még a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít. Sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik, mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezte a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazza, de az istentelenek sötétségben némulnak el, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja. Mennydörök felettük az égben. Az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. És szeretném kiemelni, testvérek, a 9. vers 2. részét, mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Kedves testvérek, valószínűleg jól ismerjük Sámuel próféta édesanyjának, Annának a történetét, aki sokáig meddő volt, mert az Úr nem adott neki gyermeket. Önmagába véve is nagy nyomorúsága volt ez ennek a szegény hívő asszonynak, hiszen érthető módon ő nem csak feleség, hanem édesanyja is akart lenni. De mindemellett nagy szégyent is jelentett ez akkoriban Izrael népe körében, a meddőség. Sokan ugyanis úgy gondolták, hogy valami nagy bűnt kell elkövetni ahhoz, hogy valakit Isten ezzel büntessen. És mintha nem lett volna elég a meddőség és a szégyenérzet önmagában Anna számára, ehhez a nyomorúsághoz még az is hozzájárult, hogy férjének volt egy másik felesége, aki folyamatosan gúnyolta, bosszantotta, bántotta őt állapota miatt. A sok lelki fájdalom, teher közül a legnagyobb azonban mégis az volt Anna életében, hogy nem látott sem reményt Istenben, mert úgy vélte, hogy állapotából nincs szabadulás, és ezért is sokáig nem tudott az Úrhoz fordulni, benne bízni, reménykedni. Ez a reménytelenség minden tehernél nehezebb egy ember életébe, testvérek. Mert az ember sok mindent képes elviselni, elhordozni. Különösen akkor, hogyha az Úr reményt ad neki. De remény nélkül az ember úgy érzi, hogy egy szakadékban, nagy sötétségben kell mindezeket elhordoznia. Nem rendkívüli eset Anna története, mondhatnánk, hogy a gyülekezetből is bármelyikünkkel, vagy bármelyikünk családjával megeshet, sőt, alaposan át is gondoljuk, meg is történik, testvérek. A meddőségen kívül a nyomorúság számtalan formáját és fajtáját hordozzuk mindannyian magunkban. Csak sokszor nem tudunk a másik fájdalmáról és bajáról. Hány és hány embernek okoz az fájdalmat, hogy mi minden hiányzik az életéből. Hiányzik a családi békesség, a házastársal mély szeretettel és tisztelettel teljes kapcsolat, vagy éppen hiányzik a házastárs, hiányzik a szülő, vagy a közösségből hiányzik a személyesség, a testvéri kapcsolat. Hányan küzdenek a mindennapi munka során is a sikerért, a jobb anyagi körülményekért, hányan a szakmában, vagy éppen az iskolában azért dolgoznak minden egyes nap, hogy elismerjék őket, vagy csak azért teszünk sok mindent meg, hogy egyáltalán meglássanak, észrevegyenek minket, és valaki foglalkozzon velünk. Sokféle Annáéhoz hasonló nyomorúságot hordozunk magunkban, vannak nagyobbak természetesen, meg kisebbek, jobban fájok és kevésbé fájok, de mindannyiunkban ott vannak ezek az erőtlenségek. És ezeknek a legnagyobb veszélye nem az, hogy felemésztik erőnket, és feletté megterhelnek minket, hanem ezeknek legfőbb veszélye az, hogy távol tartanak minket Istentől, és így a reménytelenség sötétségében hagynak bennünket. Mert nézzük meg, hogy mi is történt Annával. Pont az a szomorúsága, fájdalma annyira eluralta a szívét, hogy nem volt képes meglátni, hogy kicsoda Isten, és nem volt képes ő hozzá fordulni. Anna úgy hitte, hogy rajta még Isten sem akar segíteni, mivel nem adja meg neki azt, amire vágyik, és ebből azt a következtetés vonta le, hogy Isten nem szeret engem. Ezt a téves gondolatmenetet sajnos sokszor lejátszuk magunkba mi is. Valami nem úgy van az életemben, valami hiányzik, Isten nem akarja megadni, és rögtön arra következtetünk, hogy ő nem szeret. Honnan tudjuk, hogy ez a szegény asszony így érzett? Abból, amit az ünnep napokon tett. Nem olvastam fel Sámuel első könyvének első fejezetét, de abból nagyon jól tudjuk, hogy a férje minden évben elvitte az egész családot a Szent Sátorhoz, áldozatot bemutatni az Úrnak. Az 5 Mózes 12.11.12 szerint cselekedtek. Ebben az igében azonban az Úr arra is felhívja a figyelmünket, hogy örvendezve áldozzunk ő neki. Hiszen ő benne mindig találhatunk okot az örömre, testvérek. Körülményeinkre nézve kesereghetünk. Terveinkre gondolva kétségeskedhetünk, vagy bizakodók lehetünk. Magunkat és bűneinket látva lehet, hogy elszomorodunk. De az Úrra és az ő kegyelmére nézve, testvérek, csak örvendezhetünk és hálát adhatunk. Amikor azonban Elkána családja együtt kellett volna ennie az áldozatból az egész családnak, és örvendeznie kellett volna annak a szabadításnak, amelyet a megölt állat, maga az áldozati állat jelképezett, amely Krisztus értünk hozott, áldozatára mutatott előre, akkor Anna szomorúsága nagyobb volt, mint Isten szabadításába vetett hite. Olyannyira átadta magát a fájdalomnak, hogy enni sem tudott az áldozatból, és nem is akart. Ezt az ige hangsúlyozza. Anna a Krisztusra mutatott áldozatból nem tudott enni. Szem előtt volt a szabadítás reménysége, annak üzenete, hogy Isten nem minket, hanem valaki más büntetett meg halállal, mert ezt jelentett a helyettes áldozati bárány, és így a megmenekülést készítette számunkra, és Anna látva ezt a jegyet mégsem tudta elfogadni ezt az Úrtól. A nagy szomorúság, meg nem kapott dolgok utáni vágyaink sajnos sokszor vakká tesznek minket arra, hogy meglássuk a mi szabadító Istenünket. Arra gondoltam, testvérek, hogy mi már nem ölünk áldozatokat, de az Úr elrendelte nekünk az úrvacsorát és a keresztséget. Mind a kettő az Úr halálára és annak gyümölcseire, következményére emlékeztetnek bennünket, hogy Krisztus értünk áldozta magát, töretett meg a teste, ontatott ki a vére, és mindennek következménye az, hogy megtisztít bennünket, mint a víz. Hányszor látjuk mi is ezeket a jegyeket, élünk velük, és mégsem ragadjuk meg hittel azt az örömöt, azt a szabadítást, amit az Úr készített számunkra, bátorításul, erősítésül a mindennapok terhe, mindennapi terhek hordozása közepette. Nagy veszély ez mindannyiunk számára, testvérek, hívő és hitetlen embernek egyaránt, hogy nem látjuk meg a szabadító Istent. Miért? Miért nagy veszély? Mert amíg csak saját magunkra és saját nyomorúságunkra nézünk, addig nem látjuk jól a mi szabadító Istenünket. Nézzük meg, hogy Anna is milyennek látta az Urat. Az első fejezetben is olvasunk tőle egy rövidebb imádságot, és abban így fogalmaz az 1 Sámuel 1.11-ben. Seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról. Figyeljünk a kifejezéseket, testvérek. Őszinte imádság volt ez Annától, de sajnos csak az ember által alkotott félre is, mert Istenről van bennük szó. Mit mondott Anna az Úrról? Azt három dolgot. először is azt mondja, ha megtekinted az én nyomorúságomat. Ó, szegény asszony azt hitte, hogy Isten nem látja őt. Nem tudja, hogy mi minden történik vele, és mi minden zajlik az ő szívében. Mintha Isten figyelmét nekünk külön fel kellene hívnunk magunkra, hogy nézzen azért ránk is időnként. Azután másodszor úgy fogalmaz, és azt kéri, és ha megemlékezel rólam, ha megemlékezel rólam, azaz ne csak tudomást szerezzél az én bajomról, hanem foglalkoztasson azt téged. Gondolj rám is. Személyesen foglalkozzál velem. Legyen hatással rád az, amit az én életemben látsz. Az én nyomorúságom, az én bűneim. És mindaz, ami velem és bennem zajlik, az foglalkoztasson téged. Mintha Isten testvérek érzéketlen lenne a mi bajainkra, és nem indulna irgalomra a nyomorúságainkat látva. Krisztusra gondoltam, amikor készültem, hogy ő hányszor látott nyomorult helyzetben lévő embereket, és indult irgalomra. Önmagától nem kellett kiabálni hozzá. Harmadszor pedig azt kéri, Anna, hogy ne feledkezzél el én rólam. Azaz ne csak egyszer gondolj rám, ne csak az imádság alatt foglalkozz velem, hanem szüntelen legyen előtted az én életem, az én ügyem, ne feledkezz el rólam életem egyetlen napján sem. Mintha Isten el tudna bármit is felejteni, testvérek. Ő nem olyan, mint mi. Ő semmit sem felejt el. Milyen kétségbe ejtő ilyennek látni és hinni Istent. És valóban milyen erőten is az ember, amikor ezt hiszi az Úrról, és ilyen gyenge az ő Istene. Látjuk tehát, testvérek, hogy a nagy nyomorúság és be nem teljesedett vágyaink milyen veszélyesek ránk nézve. Látjuk, hogy mennyire el tudnak bennünk uralkodni, és el tudják Isten képét torzítani bennünk a fájdalmak. De mégis mit tehetünk az ilyen nagy fájdalmakkal és terheinkkel? Csak is azt, amit Annával is tett az Úr. Isten magához vonzotta őt, magához hívta. És Anna módjára, testvérek, nekünk is oda kellene az Úr elé állnunk, és mindent, de mindent el kellene neki mondanunk. Azt, hogy hogyan érzünk, hogyan látjuk helyzetünket, életünket, milyen reménytelenség van a szívünkben. Mikor Éli megszólította Annát, a pap, a főpap, és beszélgetett vele, akkor Anna azt mondta neki, csak szívemet öntöttem ki az Úrnak. Milyen beszédes kép, testvérek. Amikor az ember kijönt valamit, akkor minden távozik. Akkor az ember, most értsük jól, kiürül. És oda tudja az Úr elé önteni. Isten mintegy azt mondja nekünk, hogy az ilyen terheket ő nem azért adja, hogy tőle távolabb kerüljünk, hogy elkezdjünk haragudni rá, hogy már megint ilyen terhet adsz nekem, már megint próbára teszel. Ellenkezőleg azért adja nekünk az Úr az ilyen terheket, hogy ő hozzá még közelebb vigyenek minket. Hogy ő neki öntsük ki a szívünket, ne csak egymásnak panaszkodjunk, hanem az Úrhoz jussunk közelebb. Anna is átélte ezt, hiszen úgy érezte, hogy az Úr előtt kell könyörögnie. Neki kell mindent elmondania, hiszen egyedül csak tőle kaphat igazi vigasztalást és szabadítást. És testvérek, amikor ez megtörténik, amikor Anna őszintén hittel az Úr elé tud borulni, akkor Isten megváltoztatja ezt a nagy ha kifejezést benne. Eddig úgy imádkozott, ha rám nézel, ha megemlékezel rólam, ha foglalkozol velem, mindez feltétel volt. És Isten az imádság alatt ezt a nagy feltételes módot reménységgé változtatja, hogy mi lesz akkor, ha az Úr megemlékezik rólam. Érezzük a különbséget, testvérek? Az egyik vádló, lemondó, hogy ha megtennéd, ha az Úr esetleg hajlandó lenne rá. Ebben lemondás van és bizalmatlanság, amit Isten át tud változtatni reménységgé, hogy igen, ilyen helyzetben vagyok, de ha az Úr mégis rám néz, akkor változhat valami. Akkor más lehet az életem. Testvérek, emlékszünk arra, hogy mikor volt utoljára ilyen az életünkben? Amikor nem csak úgy megszokásból imádkozunk, amikor nem csak bibliai idézeteket mondunk fel, mint gyermekek az iskolában verseket, hanem amikor őszintén hittel a szívünket öntjük ki az Úr előtt. Amikor nem azon aggódunk, hogy helyesen és érthetően fejezzük ki magunkat, vagy hogy valamit ki ne felejtsek a kérések közül, hanem lehet, hogy feldúlt érzéseink miatt összefüggéstelenül, akár szavak nélkül, mint Anna önmagában, de mégis azt mondjuk el az Úrnak, ami bennünk van. Bár csak az Úr felszabadítana minél többször minket erre, és erre buzdít is Anna esetén keresztül. Az imádság közben és után pedig Isten válaszolt Annának. Nem úgy, hogy rögtön gyermeket adott neki, hanem úgy, hogy Anna elkezdett ismét hinni, reménykedni abban, hogy az Úr az ő szabadítója. Elkezdett hinni abban, amit az áldozatban látott, hogy az Úr szabadítót ad neki. A felolvasott imádságban, a második fejezetben már teljesen más Úrról beszél Anna, mint korábban. Teológusok, dogmatikusok sem dicsőíthették volna és szebben Istent, mint ez az egyszerű hívő asszony, aki nem szép dolgokat akart mondani az Úrról az imádságban, hanem azt, amit ő valójában hitt és tapasztalt is a mindennapok során az Úrról. Mert szeretném hangsúlyozni a testvéreknek, hogy Anna imádsága egy őszinte vallomás volt. Miközben először olvastam, sok dogmatikai igazságot fogalmaz meg. De nem ezen van a hangsúly, hanem hogy Anna személyesen ilyennek ismerte meg az Urat. Mert Anna életében nagy változás nem azt jelentette, testvérek, hogy rögtön megkapja a gyermeket Istentől, hanem az, hogy személyesen ő maga változhatott meg. Az, hogy kinek gondolta Isten, és mennyire bízhat és hihet benne, ez változott meg Annában. A helyzete nem. Ő maga változott. Ezt a nagy bibliai igazságot jól lenne nekünk sem elfelejtenünk, mindannyiunkat élnek ugyanis megpróbáltatások, időnként erőnket is meghaladó próbatételek. Ezek pedig lehet, hogy nem egy-két napig, hetekig, hanem lehet, hogy hónapokig vagy évekig velünk maradnak. Az Úr ma is azért adja őket, amiért Annának is adta. Azért, hogy azokkal őhozzá fussunk, és minden reménytelenségünket, fájdalmukat az Úrnak elmondva, egyedül ő benne, szerető atyánkba kezdjünk el bízni és reménykedni. Úgy, hogy az a mindennapok során erőt adjon, és az Úrban való örömet, és az Úrra való várakozást, reménységet. Azért adja nekünk az Úr ezeket, hogy az igge fényében őt ismerjük meg ezeken keresztül is jobban. Hogyan tudott ez az egyszerű, hívő asszony ilyen nagy bibliai igazságokat megfogalmazni Istenről? Úgy, hogy a két imádság között eltelt időben alaposan megismerte az Urat az igéből. És észrevette, hogy Isten nem csak a Szentírásban az, hanem az én életemben is. Ugyanaz a szabadító, könyörülő, irgalmas Isten. Anna második imádsága csodálatos dicsőítése Istennek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, testvérek, hogy fontos megértenünk, hogy Anna nem elméletben akarta Isten, nem elméletben akart Istenről beszélni, hanem azt akarta elmondani, hogy milyennek látja őt a mindennapok során. Nagy veszély ennek a második fejezetben lévő imádságnak, hogy külön foglalkozzunk csak a versekkel, és ne nagy egészként nézzünk az imádságra. Mert hogyha csak a versekkel kiragadva foglalkozunk vele, akkor nagy dogmatikai igazságokat megfogalmazunk, olyanokat, mint hogy Isten egyedüli Isten, senki sem olyan szent, mint ő, mindent tud, ő az, aki megítéli az emberi cselekedeteket, stb. Mindezek természetesen igazak, de ez egy személyes imádság, testvérek, nem pedig egy dogmatika tankönyv. Ő ezt vallotta, hogy az ő életében is ez így van. Az Úr megítéli az én tetteimet. Az Úr velem való kapcsolatába szent, azaz csak jót tesz velem. Még hogyha én esetleg időnként vádolom és őt. Anna saját életében látta meg ezeket. És saját életével kapcsolatban is megfogalmazta, hogy az Úr az alacsony származásokat képes felemelni, és a nagyokat letaszítani. A dicsekvőket, saját életében a sok gyermekes második feleséget esetleg megalázni, engemet pedig megerősíteni az Úrban való hitben. Nem a sok gyermekkel, hanem az Úrban való hittel. Személyesen tapasztalta, hogy a hívők lábait megoltalmazza az Úr, az istenteleneket pedig sötétségben hagyja. Személyes vallomás az, amit alapigénynek is felolvastam, testvérek, hogy mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem Isten. Nem a mi erőnket kell összekaparásznunk napról napra, hanem az Úrra nézni és benne bízni. És majd ő megerősít akkor, amikor kell, és ha hagy elbukni, akkor majd ismét felemel. Ő neki van hatalma erre. Anna arra az Úrra akart rámutatni az imádságban, és neki hálát adni, aki kiemelte őt a reménytelenség, hitetlenség mélységéből, és felemelte a benne való hívő, Istenben örömöt találó életre. Csodás lenne, ha imádságainkban mi is ilyen személyesen tudnánk vallani az Úrról, nem pedig csak a megértett igazságokat újból és újból felsorolni, gyakran hit nélkül. Ezt magamra is értem, testvérek, én magam is beleesem ebbe sokszor. Szeretném arra is felhívni testvérek figyelmét, hogy Anna az imádságban fontosabbnak tartotta az Urat, mint a saját fiát, Sámuelt. Ezt azért mondom, mert különlegessége ennek az imádságnak, hogy akkor hangzik el, amikor Anna ott hagyja ígérete szerint Sámuelt Élinél a főpapnál, hogy szolgáljon a gyermek a szent sátor körül az Úrnak. A kapott gyermekről éppen lemond. Átadja annak, aki valójában az a gyermek az Úrnak. Mégis, amikor Anna ezzel az alkalommal elmondja ezt az imádságot, nem a saját gyermekéről beszél, hogy ó, Uram, milyen jó gyermeket adtál nekem, ez a Sámuel, milyen figyelmes, milyen segítőkész, és köszönöm, hogy egyáltalán őt adtad, hanem az Úrról beszél végig az imádságban. Hálátlan lenne Anna, vagy rossz édesanya lenne, mert nem a gyermekét dicsőíti az imádságban. Nem, testvérek, hanem csodálatosan megtapasztalja azt, amit bármelyikünk megtapasztalhat, hogy amikor a hívő ember túllát a kapott ajándékon, és magát az ajándékozót veszi észre, azt, aki adja. Mint amikor egy szülő nem azt nézi, hogy a 3-4 éves gyermekétől kapott rajz milyen hűen tükrözi a lerajzolt tárgyat vagy dolgot, hanem a görbe és egyenetlen vonalak között meglátja saját gyermekét, az ajándékozót és az ő szeretetét. Az Úrtól pedig, testvérek, mi csak jót kapunk, olyant, ami javunkra válik. Észrevesszük az ajándékokban a mögöttük levő szerető atyát. Sokszor vágyunk sok mindenre szerető atyánktól, és ezt el is mondjuk neki. Amikor megkapjuk a két dolgot, akkor vajon melyik a nagyobb bennünk? Az ajándék miatt, vagy a mennyei atyánk szeretete miatt érzett örömünk? Hogy teljesült végre az, amire vágytunk, vagy annak öröme, hogy azért teljesült, mert engem szeret a mennyei atya Krisztuson keresztül. Isten sorrendje, testvérek, mindig az, hogy először önmagát adja oda nekünk, és utána adja csak nekünk az áldásait. Nem lenne baj, ha ezt a sorrendet újból és újból emlékezetünkből előhoznánk. Gondoljunk a Róma 8.32-re, amiben azt olvassuk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Látjuk, először a fiút adja oda nekünk, Krisztust, és ő benne mindent. Annáról azt olvassuk, hogy első imádsága után többi nem volt szomorú, pedig akkor még Sámuel sehol sem volt. Mi történt? Az, hogy Anna Istent magát kapta meg ajándékul. És ő benne az ő szeretetének, kegyelmének, szabadításának örömét és reménységét. Utána ráadásként természetesen megkapta Sámuelt is. De először Krisztust. Bennünk él minden nap annak öröme, amit a mai újszövetségi igében is olvashattunk, hogy akár élünk, akár halunk, a Krisztuséi vagyunk, és ő a miénk, mi pedig az övé. Ennek az ajándéknak tudunk mi naponként örülni. Adja az Úr nekünk is, hogy a mi örömünk forrása ne csupán az legyen, hogy mit kaptam Istentől és mit nem. Természetesen ezt is meg kell köszönni az Úrnak. De elsősorban annak örüljünk, hogy őt magát, Jézus Krisztusban megkaphattuk. És ő a miénk, mi pedig az övéi lehetünk. Ennek az örömnek fontosabbnak kellene lennie minden más dolognál az életünkben. Minden körülménynél, minden fájdalomnál. Anna őszintén vall erről az öröméről a második imádságban, rögtön így az elején, örvendez az én szívem az Úrban. Az Úrban örvendezek én. Ebben az imádságban Anna azonban többről is beszél. Arról, hogy Isten munkálkodik az életünkben. És ezt szeretném utoljára kiemelni a testvéreknek és kihangsúlyozni. Az egész imádság Istent, mint bírót rajzolja le előttünk. Olyan Istenről beszél ez a hívő asszony, aki alkalmas arra, hogy igazságosan megítélje a dolgokat, és igazságot is tegyen a hétköznapokban. Mert sokszor a világot Isten nélkül látjuk, és az eseményeket. Ez meg az igazságtalanul. Azt tette, még előnyük is származott belőle, nekem meg károm. Az, akit meg kéne dicsérni, észre se veszik az emberek, az pedig, aki hazudozik, becsap, az meg előbbre jut, népszerű lesz, és még sok hasonló. Hol van Isten? Ő nem tesz igazságot? Elnézi ezeket? A Szentírás hangsúlyozza, hogy Isten bíróként is munkálkodik. Nem ítél meg mindent azonnal, mert akkor jaj lenne nekünk, hanem időnként tesz ítéletet ebben a földi életben. Krisztusban az övéit megítélte már a Golgotai kereszten, és majd lesz egy nap, amikor mindenkit meg fog ítélni, ahogy olvassuk az imádságban, a cselekedeteink szerint. Hisszük mi ezt? Hisszük, hogy Isten alkalmas arra, hogy bíró legyen? Hogy intézkedjen az életünkben? Ilyeneket ír ez az asszony róla, hogy Isten szent, azaz őt nem fertőzi meg a gonosz, ami befolyásolná. Ő helyesen ítéli meg a dolgokat. Nincs semmi, ami elferdítené az ő ítélő képességét. Isten kőszál, hatalmas, van ereje neki, hogy a saját akaratát és ítéletét végrehajtsa. A földi bíróknak nincs. Van egy külön hatalmi ág, ami a végrehajtást jelenti, ami hatalommal ruház fel bizonyos szerveket arra, hogy megbüntessenek embereket törvényszegésért és olyan dolgokért, amiért a bíróság elítélte őket. Az emberi bírók csak kimondani tudják az ítéletet, de végrehajtani nem. Istennek van hatalma helyesen megítélni és igazságosan a dolgokat, és végre is hajtani az ítéletét. Azután azt mondja Anna, hogy Isten mindentudó Úr. Minden egyes enyhítő vagy éppen súlyosbító körülményt ismer, és figyelembe is vesz az ítélet meghozatalakor. És mindezek, értsük jól, alkalmassá teszik arra, hogy a világ mindenség bírája legyen. Ezért ő az, aki a cselekedeteket igazán megítéli. Nem te vagy én, de nem is a magyarországi bíróság, hanem az Úr. Az az ítélet számít igazán. Lehet, hogy ebben az életben még az emberi vélekedések és ítélethozatalok számítanak elsősorban, aminek megvan a maga helye az isteni rendben, de majd eljön egy nap, amikor csak az fog számítani, amit az Úr mond. Rólad és rólam. És onnantól kezdve semmi más nem számít. Elvileg már ma is így kéne néznünk a dolgokat, de látjuk, hogy a világ menete még a bűn miatt másfele hajlik. De Isten már most is munkálkodik. Hisszük mi ezt? Bízunk mi így az Úrban? Anna azt gondolhatta volna, hogy ez igazságtalanság, hogy pont nekem nincsen gyermekem, és ez a második feleség, aki pedig ilyen gonosz, rossz szívű, a nyomorultat ahelyett, hogy segítené és megszánná, még külön meg is ítéli, és még külön bántja. Neki meg sok van. Hol van itt az igazság? És aztán utána meglátja az Urat, Anna, és azt mondja, igaz bíró vagy te. Jól van ez így. Te helyesen ítéled meg a dolgokat, és helyesen cselekszel. Bízom benned. Lehet, hogy nem értem az ítéleteidet, de tudom, hogy te szabadító és könyörülő vagy. És ezért bízom benned. Hisszük mi ezt, testvérek? Nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem Isten. Ő az, aki bíróként munkálkodik. Sámuel egész könyve erről beszél, testvérek. Izrael népe azt hiszi, hogy a mindenkinél egy fejjel magasabb Saul, mikor királyá tétetik, majd megold minden problémát, és a filiszteusokkal való küzdelmet, háborút majd lezárja. És ehelyett Saul elhagyja az Urat, igazából sajnos sose szolgálta őt, csak érdekből, és nagyobb nyomorúságba kerül, mint korábban volt. És Isten mégis szabadítót küld, egy fiatal, gyengének mondott, pirosposgás arcú gyermek Dávid által. És nem Dávid a szabadító, de Dávidon keresztül mutatta meg az Úr, hogy nem az erő számít, nem az ember számít, nem azt teszi hatalmassá az embert, hanem Isten. Az ő szabadítása és az, aki benne bízik, megtapasztalja ezt a kegyelmet és ezt a szabadítást. Hiszünk mi így Istenben a mindennapok során, személyes ügyeinket tudjuk mi őrá bízni. Ha elvitatjuk Istennek a mindennapokban végzett munkáját, testvérek, azt mondják a reformátorok, akkor az istenségétől fosztjuk meg őt. De mégis honnan lehetünk bizonyosak Isten ezen munkája felől, hogy őt valóban munkálkodik, testvérek, sok mindenből, de az imádság zárását nézzük meg, mit mond Anna. Királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Ez nem csak Dávidra, hanem magára, Krisztusra vonatkozó ígéret. Még egyszer olvasom, királyának pedig hatalmat ad. Hát mire való hatalom, testvérek? Arra, hogy használja Krisztus. Használja minden napok során. Arra, hogy védje az ő népét. Arra van hatalma, hogy vezessen bennünket, hogy lelki módon formáljon és változtasson. És arra van hatalma, hogy üdvözítsen. Hogy a bűneinket megbocsássa, és egy felszabadult, Istenben örvendező életre vezessen. És felemeli felkentjének szarvát. A szarv az erőt, a hatalmat jelenti. Mennybe menetel ünnepe előtt állunk, ennek beteljesedése lesz, ennek az igének, különösen is. Az emberi szem számára Krisztus a mennyei dicsőségbe vitetik az Atya jobbjára. Testvérek, ha Krisztus lett a mi királyunk, akkor a mindennapokban is az ő munkálkodását fogjuk hitáltal meglátni. Nem azt, hogy milyen nyomorúságot enged meg nekem az Isten, hanem hogy ő milyen kegyelmesen munkálkodik az én életemben is. Lehet, hogy nem olyan látványosan, amint szeretné, de hitáltal mégis megláthatja velem, hogy ő az életem ura, és ő az, aki megtart engem a nyomorúság közepette is. Híveinek lábát megoltalmazza, vallja Anna. Az istenteleneket pedig sötétségben némítja el. Higgyünk és bízzunk, testvérek, így Krisztusban, és megerősítetünk. Lehet, hogy a teher megmarad, de az Úr erőt ad annak elhordozásához. Az erő nem belőlünk, nem is szeretteinkből származik, nem is a közösségből, testvérek, hanem egyedül Istentől. Istenhez kell fordulni ehhez az erőért, és Anna ezt az erőt kapta meg. Bízunk ő benne, mint Anna, nyomorúságainkban forduljunk ő hozzá, és kérjük, hogy tudjunk ő benne örvendezni, szabadításában reménykedni és bízni. A Szentlélek vezessen el bennünket erre. Válaszul, testvérek, Isten igéjére, énekeljük a 42. Zsoltár 7. versét. 42. Zsoltár 7. verse így kezdődik. Én lelkem, mire csüggetsz el, mit keseregsz ennyire? Magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy Annát is megkerested, minden nyomorúsága közepette, és nem úgy erősítetted meg őt, hogy pusztán teljesítetted szíve vágyait, hanem, hogy önmagadat adtad oda neki, és benned lett neki reménysége és ereje. Így emelted fel őt, Urunk, a nagy nyomorúság közepette, és tetted benned örvendező és neked élő gyermekeddé. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ha ez már megtörténhetett velünk, és naponként tapasztalhatjuk a te kegyelmedet és irgalmadat. És hogyha még nem tapasztaltunk meg a te szabadításod örömét, akkor szeretnénk most kérni. Kérünk, segíts, hogy hozzá tudjunk fordulni, és őszintén kiönteni szívünket te eléd, és benned bízni, meglátni téged nem olyannak, amilyennek mi magunk képzelünk téged, hanem olyannak, amilyennek kijelented magadat az igében, amiben például Anna történetében is láthatunk téged. Kőszálnak, szentnek, olyannak, aki az övéinek lábát oltalmazza, és könyörülőnek. Kérünk segíts, hogy így tudjunk téged megismerni, és harcaink közepette is benned bízni. Urunk, hívőként is gyakran újból és újból elbukunk, csábít minket a világ, csábít bennünket a test, és csábít saját szívünk minden vágya, és sokszor csak az elégedetlenség van bennünk, mi minden nincs meg az életünkben, a gyermekeink mi mindent tesznek, ami nem kedves előttünk, vagy éppen mi magunk is mennyire rabjai vagyunk még a bűnöknek. Urunk, kérünk, emeld fel szívünk tekintetét magadra, és a te szabadításodra, amelyet Krisztusban készítettél számunkra, és segíts naponként belőled erőt meríteni. Kérünk, segíts, hogy ne egyedül akarjunk mindezekkel megküzdeni, hisz látjuk, hogy annak csak vereség, kétségbeesés és erőtlenség lesz a vége. Ezért kérünk, hogy hitáltal benned hadd leljünk erőt újból és újból. Így kérünk különösen is azért a családért, testvéreinkért, akik eltemették a héten szerettüket. Köszönjük, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet, és köszönjük, hogy az üdvösség örömével tudod őket is vigasztalni, erősíteni akkor is, amikor megmarad a hiány, akkor is, amikor tovább kell a mindennapokat folytatni. Kérünk minket, közösséget, gyülekezetet is lelki családként vigasztalj, hisz te vagy a minden vigasztalás Istene. És köszönjük neked, hogy ezt meg is teszed. Kérünk, Urunk, hogy hálából segíts nekünk is egyre inkább odaszánnunk magunkat, hogy mindenben, családi életünkben, munkánkban, itt a gyülekezetben eltöltött közösségi időben is, vagy éppen az igédre fordított idő alkalmával is neked élhessünk. És szeretnénk kérni, hogy a hallott és szívbe fogadott ige lélek munkája révén teremje meg a gyümölcsöt, amelyből szeretteink, a körülöttünk lévők is részesülhetnek, és amelyek által te is dicsőítetel. Ezt kérjük, Urunk, hogy így áld meg bennünket, és maradj továbbra is kegyelmedből velünk, hogy meg is ígérted, mikor elmentél. Azt mondtad, hogy majd visszajössz, de addig is velünk maradsz minden napon. Addig, amíg magad mellé veszel személyesen minket, vagy vissza nem jössz az ég felhőin át. Hadd legyen reménységünk a veled való, szemtől szembe való találkozásra. Addig is köszönjük, Urunk, hogy lelkileg már hihetünk benned, és találkozhattunk veled. Legyen áldott, Urunk, a te háromszor szent neved minden kegyelmedért, értünk végzett munkádért, azért, akit te magad vagy. Amen. Személyes imádságainkkal forduljunk az Úrhoz a következő csendes percben. Hálát adunk, Urunk, hogy a szavak nélkül mondott könyörgéseinket is meghallgatod. Amen. Helyünkről fennállva közösen imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és Isten tiszteletünk végén magasztaljuk az Urat a 274. számú dicséret szavaival. A 274. számú dicséretünk így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belévet.